Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 308. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. A mai adásban szó szerint tovább szaporítjuk a szót. Egymásba fűződő beszélgetéseink lényege, hogy az alaptematikába kapcsolódó interjúk vagy kibővítik az addig szerzett információkat újabbakkal, vagy egy kitérővel fejelik meg az eredeti felvetést, esetleg egészen új irányba terelik a történetet. Utóbbit egyelőre nem hagyjuk jóvá. Továbbra is a nyelvpolitika az a nagyobb halmaz, amelyen belül kutakodunk az egyes beszélgetőtársakkal. Ma például rácsatlakozunk a Horváth Péter Ivány nyelvész által mondottak egy múlt heti szegmensére.
Az előző részek tartalmából.
A nyelvi hátrányos helyzetnek óriási szakirodalma van, és ezt nem csak nálunk, ezt Angliában is kutatták elég sokszor, tehát megnézték, hogy mondjuk munkás családból származó fiatalok mire viszik az életükben, és hát kimutatható volt, hogy nyilván kevésbé elismert vagy rosszabbul fizetett állásokat töltöttek be hosszabb távon. Azóta ez az elmélet megdől, de eredetileg így hangzott, hogy a nyelvi hátrányra vezethető vissza. Na most hát nem csak arra, vagy nem csak azért, de hát azért ez hiba lenne ugyanakkor ezt is tagadni, hogy akinek a nyelvi repertoárja, így szoktuk mondani a tudományban, hogy szűkebb, tehát eleve kevesebb dologról beszél, kevésbé válogat a nyelvi eszköztárból, azért mondom, hogy az helyzeti hátrányban van, amikor beiratkozik az általános iskolába. Tehát ez azért mondom, hogy nagyon bonyolult kérdés. És akkor hagyjuk a bőrszint, a vallást, az egyéb szokásokat. Hát ugye gondoljunk a PISA tesztekre, mert azok többnyire ezt tükrözik, hogy persze írni, olvasni 90 akárhány százalék tud ebben az országban, de ha azt vizsgáljuk, hogy mennyire értően olvasnak az emberek, vagy egy hatásos, egy jól megírt szöveget tudnak-e alkotni, akkor ott bizony elég gyakran elkeserítő eredményeket látunk.
És arra részletesebben ki sem tértünk, hogy mi van akkor, ha a minősítés, illetve maga az oktatás nem annyira objektív, mint az említett teszt. Az Egyesült Államokban egy kutatásban arra kerestek választ, vajon tényleg eredményesebbé válnak azok a diákok, akikkel úgy foglalkoznak a pedagógusok, mint a jövő értelmiségieivel. Vagyis magasabb elvárásokat támasztanak velük szemben, ugyanakkor egyértelműen kifejezik a bizalmukat, a hitüket abban, hogy a gyerekek képesek azt teljesíteni. A vizsgálat alátámasztotta a feltételezést, más szóval valóban eredményesebbek lettek a diákok. Ehhez annyi kellett, hogy a pedagógusokkal előzetesen elhitették, kiemelkedő képességű tanulókat oktatnak, miközben az osztály tudás, képesség és szociális háttér szempontjából teljesen vegyes volt. Az ellenkezőjét is tesztelték, ahol a tanárok azt az információt kapták, hogy gyengébb képességű, illetve oktatási szempontból hátrányból induló gyerekekből áll a csoport. Az előbbi példa valósult meg csak Pepitában. A pedagógusok lemondóak voltak, igyekeztek kevesebbet követelni, amitől a diákok hamar motiválatlanok lettek, és persze rosszabb eredményt értek el. A diákok mellett kiképző tisztek esetében is megfigyelték, ha elhitetünk bizonyos eredményeket a csapatukkal kapcsolatban, akkor a fiktív eredményekhez hasonlókat fognak elérni a valóságban is. Vagyis ha a környezet az egyénre vetít egy jóslatot, akkor az a legtöbb esetben beteljesíti magát. Ez az úgynevezett Pigmalion effektus. A múlt héten Horváth Péter Iván nyelvész az imént kiragadott részleten túl azt is elmondta beszélgetésünkben, hogy a társadalmi, származási, anyagi helyzet szerinti nyelvhasználati különbségek részletekbe menő vizsgálata szociolingvista kollégáinak az asztala. Hittünk neki, és mint mindig jól tettük. Úgy tűnhet, hogy az aktuálisan vizsgált témánk beszűkül azáltal, hogy ugyancsak nyelvészettel foglalkozó beszélgetéssel egészítjük ki azt. Spoiler, nem ez történik, hanem épp az ellenkezője. A szakma egy speciális ágának kutatási területével szélesebbre tárjuk a látókörünket.
Első megálló.
Sándor Klára nyelvész van itt velem, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Kulturális Örökség és Humán Információ Tudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Szinte mondhatnám, hogy már a titulus is egy magyarázatra szorul.
Most leginkább olyasmikről fogunk beszélni, ami nyelvi és identitás kapcsolata, úgyhogy ezt emeljük ki. A humán információtudomány pedig úgy jön bele, hogy azoknak az eszközöknek és annak a digitalizálódásnak, ami ma a társadalmunkban zajlik, annak van egy, nem kell mondani nyilván a hallgatóknak, van egy borzasztó erős humán aspektusa, amivel valamiért kevésbé foglalkoznak úgy általában a világon, most már, hogy a nyakunkon van a baj, most már azzal is foglalkoznak, de mi ezt jóval korábban kezdtük, tehát azt, hogy fölmérni, hogy ennek a társadalmi digitalizálódásnak mik az előnyei, mik a hátrányai, mik a veszélyei, de az evolúciós nyelvészetet emelném én ki, ami a mindennapi nyelvre épülő nyelvelmélet tulajdonképpen.
Bár annak ugyanúgy része vagy részévé válik ez a fajta digitális világban élés az
ember. Nagyon is, tehát nem is nagyon lehetne másképp értelmezni, csak ebben a, hát az evolúciós keretben, tehát humánetológiai keretben.
Az, hogy valaki honnan jött, milyen, nem tudom, anyagi háttérrel rendelkezik egészen gyerekkortól vizsgálva, rengeteg dolgon lemérhető, amíg mondjuk meg nem szólal az illető, de hogy megszólal, és aztán még rengeteg információt kapunk. Ezt a folyamatot egyrészt hogyan képzeljük el, és ez hogyan tud az átlag fülnek valamiféle ösztönösen egy olyan tudással rendelkezni, olyan információhalmazzal, amiből rögtön levon, hát valós vagy vélt konzekvenciákat.
Így van, és éppen ez a evolúciós nyelvészet lényege, ha így mondhatom, vagy a központi kérdése. Nevezetesen az, hogy az identitás jelzéseink, illetve a mások beszédéből a mások identitásának az értelmezése, tehát a percepció, az hogyan alakul ki, mert az a végtelenül érdekes ebben a kérdésben, egyrészt, hogy nem tudunk úgy beszélni, hogy ne jelöljük folyamatosan az identitásainkat, ugye több is van mindenkinek, és csúszkálunk benne attól függően, hogy a kontextusban mi éppen mit találunk relevánsnak. Egyrészt, tehát nem tudunk úgy megszólalni, hogy ne jelezzük saját magunkról, hogy mi kik vagyunk, honnan jövünk, mit akarunk, mik a szándékaink, hogyan pozícionáljuk magunkat a társadalomban, hogyan pozícionáljuk magunkat abban az adott beszédhelyzetben, amiben éppen megnyilvánulunk, megnyilatkozunk, és a másik pedig ezt értelmezi, de nem úgy értelmezi föltétlenül, ahogy mi ezt jelezni szándékozzuk, tehát itt már nagyon sok félreértés lehet, tehát ez nem olyan, mint a pirosat látok, akkor az piros, hanem az se ennyire egyszerű, de az egyszerűbb azért, de minden esetre az, hogy ezek nem abszolút értékekkel rendelkező elemek a nyelvhasználatban, hanem hát gyakorlatilag a tapasztalatainktól függ, hogy mi hogyan építjük föl azokat a képeket a másik emberről, a többi emberről, ami alapján aztán besoroljuk az embereket valamilyen kategóriába, ami alapján értelmezzük az ő szándékait, ami alapján úgy értelmezzük, hogy ő most megsértett, vagy úgy értelmezzük, hogy kedves volt, pedig lehet, hogy nem is állt ez szándékában. És ami a másik nagyon nagy érdekesség, tehát az egyik az volt, hogy nem tudunk úgy beszélni, hogy ez ne legyen benne, bármennyire azt gondoljuk, hogy semlegesek vagyunk, az is egy állásfoglalás egyébként, tehát az is egy társadalmi presztízsbe lövi be saját magát azzal az ember. Másrészt viszont, hogy ennek a nagy része nem tudatosan zajlik. Tehát azért nagyon érdekes nyelvészeti kérdés ez, mert az emberek 99%-a, ami ugye úgy szoktuk mondani egymás közt, nem kell ezt félreérteni, de akkor is úgy szoktuk mondani, hogy vannak a nyelvészek, és vannak a normális emberek. Azokat hívjuk, no, ezt bármilyen szakmára lehetne mondani, a nyelvész az sokkal többet tud a nyilvánvalóan a nyelvhasználatról, és ezen keresztül bizonyos értelemben az emberekről is, mint amit egy nem nyelvész tud, sőt a nyelvészeten belül is vannak olyan ágak, ahol nem foglalkoznak ilyen kérdésekkel. Ők ebből a szempontból, bármilyen furcsán hangzik, ha valakinek nem ez a szakterülete, akkor ebből a szempontból ugyanolyan laikus, mint bárki más. Tehát, hogyha nem tudom, én nyilván egy fogorvosra nem bíznánk egy agyműtétet, holott nagyon nagy része a képzésnek hasonló vagy akár azonos. Tehát ehhez hasonlít a nyelvészeten belül is. Na most a lényeg az tehát, hogy ezeknek az identitás jelzéseknek a többsége öntudatlan, nem tudnak róla az emberek, ez az önreflexió szintje alatt zajlik, és ugyanígy zajlik az értelmezés. Tehát nagyon sok az olyan félreértés, vagy az olyan veszekedés, vagy az olyan megsértődés, amikor egyáltalán semmilyen szándék nem volt arra, hogy mondjuk az egyik ember megsértse a másikat, vagy tiszteletlennek mutatkozzon vele szemben, de a másik ezt úgy értelmezi. Részben azért, mert nincsenek stabil, ilyen abszolút határpontok, meg listák, vagy fokozatok, hogy mi micsoda, tehát nem nagyon tudunk mihez viszonyítani. Másrészt azért, mert ez bizony nem tudatos, tehát nem is tudjuk, hogy miért sértődtünk meg ezzel, csak hogy hát olyan pofátlan volt. De hogyha megkérdezzük, hogy de miért volt pofátlan, akkor valószínűleg, hát már hogy beszélt velem? Hogy beszélt? És akkor itt megáll a beszélgetés, mert erre viszont már nem tudom. Hát és kezdődik előről, hát pofátlanul. Tehát ezeknek a lépéseknek és nyelvi jelenségeknek az analitikus, értő, tudatos feldolgozása, az többnyire már nyelvészeti előképzettséget, méghozzá ezen a területen megszerzett nyelvészeti előképzettséget igényel.
És ugye ez a példa, amit mondott, ez ugyanúgy vonatkozik a szókincsre, mint annak a bizonyos szónak a kiejtésére, és hát rengeteg összetevője van. Hogyha mondjuk tehát a születéstől vizsgáljuk ezt a történetet, ez 100%-osan a környezet hatása, vagy van ebben az esetben is valami mondjuk velünk hozott, vagy velünk érkezett dolog?
Ami velünk érkezik, az a képesség, hogy meg tudjuk tanulni a nyelvet, de megint nem szeretném, ha ezt valaki félreértené, mert volt egy olyan iskola, nagyon sokáig domináns iskola volt a nyelvtudományban, most már elég régen nem az, amelyik úgy gondolta, hogy a nyelvi képesség olyannyira velünk születik, hogy az egyszerűen csak úgy előjön. Most ezt tudjuk, hogy ez messze nem így van, és még azt is tudjuk, hogy ez valójában, most így az egyszerűség kedvéért mondhatjuk azt, hogy a nyelv elsajátítás képessége velünk születik, de itt valójában nem a nyelv elsajátítás képessége születik velünk, hanem az, hogy már tapasztalt események, elhangzott szövegek alapján különböző szabályokat hozunk létre az agyunkban, és ezt a neuronhálózatunk, egyébként most könnyű ezt elmagyarázni, hiszen a működő mesterséges intelligencia modellek nagyon hasonlóan működnek. Gyakorlatilag ugyanezen az elven működnek. Tehát nem az tudja az agyunk, hogy nyelvet hogy kell megtanulni, hanem azt, hogy szabályokat hogy kell megtanulni, és hogy kell kategóriákat létrehozni, de ezt egyébként nem csak az ember agya tudja, hanem hát visszamehetünk azért az etológiai értelemben és a biológiai értelemben hozzánk közelebb álló fajokhoz, és hát ezt nagyon sokan tudják mások is, tehát ez nem egy emberi sajátosság. Az viszont, hogy ez egy olyan hangképzőrendszerrel, egy megnagyobbodott agykéreggel, és még sok minden másra, két lábra állással, és így tovább szabályozott levegőkibocsátással, és ezekkel is összekapcsolódott ez a képesség halmaz, ami egyébként a játékban is megmutatkozik, vagy a rítusok követésében is megmutatkozik. Tehát azért mondom, hogy ez nem nyelvspecifikus, amivel a nyelvet megtanuljuk, hanem ez egy kategóriaalkotó, szabályalkotó, és egyébként a szabályokat később rugalmasan, tehát hogyha sok olyan inputot kapunk, ami alapján meg kell változtatnunk a szabályt, mert azt látjuk, hogy ez nem illik abba bele, vagy nem működik, vagy nagyon kilóg, akkor az agyunk rugalmasan változtatja ezeket a szabályokat, hálózatelvűen működik, és minden hálózatelvűen működő rendszernek ez a rugalmasság alapsajátossága. Tehát a nyelv is így működik, és a nyelvet is ennek következtében, és ennek köszönhetően tudjuk elsajátítani. Most amit itt elhangzott, hogy az, hogy valaki milyen kiejtéssel mond egy szót, és az, hogy milyen szót használ, az két egészen különböző dolog ám. Tehát, hogy mondjam, szóval azon van értelme, most idézőjelben, van értelme megsértődni, ha valaki szerintem egy olyan szót használ, ami én úgy ítélem meg, hogy tiszteletlen. De azon, hogy ejti ki, tehát, hogy mondjuk őzve beszél, vagy palóc kiejtéssel beszél, vagy Debrecen és Debrecen környéki beszédre jellemző diftongusok vannak a beszédében, vagy hogy hosszan ejti a T-t a hosszú I után, tehát a nyitó, de röviden ejti az itt, mint a Dunántúlon nagyon sok helyen szokásos, vagy a vajdasági zárt és nyílt-e megkülönböztetése, és így tovább lehetne sorolni, de most ezen viszont aztán nem érdemes megsértődni, mert ez nem ugyanaz a kategória, tehát ezt nem lehet, vagy sokkal nehezebb lehet, de sokkal-sokkal nehezebb tudatosan kontrollálni, és nincs is értelme ezt kérnünk a másiktól, hiszen normális esetben az nem lehet sértő, hogy ő a saját anyanyelvi kiejtését, amit otthon tanult, használja. Ha olyan szavakat használ velem szemben, mondjuk egy nem tudom én, egy vizsgán teletömködi a beszédét slang kifejezésekkel, akkor ugye mondjuk egyetemi oktatóként két következtetést tudhatok levonni. Az egyik, hogy nem tisztel, a másik, hogy sajnos nem sajátította el az egyetemi vizsgán szükséges, tudományos, vagy legalábbis féltudományos, mondjuk így, és ez nem a tudomány mértéke fél, hanem az ő készségei. Tehát, hogy nem sajátította el azt a nyelvet, amivel szokás és kell és elvárható, hogy ő vizsgázzon. Magyarul egy olyan stílusváltozatban vannak hiányosságai, amit neki meg kell tanulnia. De tőlem beszélhet özve, vagy beszélhet diftongusokkal, mert a kettőnek semmilyen köze nincs egymáshoz.
Hogyha olyan jellegű beszédstílusról van szó, ami bizonyos értelemben kötődik mondjuk, hát nem a származáshoz, de a helyszínhez, de nem a tájnyelvhez, és akkor nem járom körül a dolgot tovább. Horváth Péter Ivánnal éppen ott hagytuk félbe a beszélgetést, hogy például mondjuk a roma kisebbség esetében elmondta, hogy a funkcionális analfabetizmus az magasabb, mindent ugye tisztázva, hogy nem genetikáról van szó.
Persze.
Természetesen
társas kontextus, persze.
Tehát, hogyha az illető mondjuk még nem ismeri azt, hogy van eltérés bizonyos szavaknak a hangsúlya között, de ő azt csak ilyen formán tudja mondani, ami lehet, hogy egy más fülnek, akár mondjuk sértőnek tűnhet. Egyszerűen úgy érzi, hogy ez vagy túl közvetlen, vagy túl, valami neki zavaró, nem komfortos, akkor nem fogja jól érezni magát, még ha nem is fogalmazza meg magában, hogy hát így sértő volt, csak hogy neki ez így nem esett jól, az a két szó. És ugye ez megint a kiejtéssel függ össze.
Igen, ez így lehet. A másik, ami felé én elterelné, ugyanerről van szó, de hogy nehogy belefussunk itt abba, hogy esetleg, ugye így tisztáztuk, hogy semmiféle genetikai háttere ennek nem lehet, ez borzasztó ostobaság lenne ezt gondolni, de hogy még arról is váljunk le, hogy esetleg a társadalmi háttér az mennyiben meghatározó, én egy olyan példát mondanék, ami a budapesti értelmiségi fiatalokra jellemző, mert ott nem lehet azt mondani, hogy nem tanult, nem lehet azt mondani, hogy nem jó környezet, nem társadalmilag nem előnyös, tehát számára nem előnyös környezetből jön. Nem lehet azt mondani, hogy bármi érzékelhető lenne a nem nyelvésznek az ő kiejtés. A nyelvész persze hallja, hogy ő nagyjából azt is, hogy hány éves, vagy legalábbis be tudja sorolni bizonyos jegyek alapján az, hogy hát a 60 évesek nem beszélnek úgy, ahogy a 20-25 évesek. Már néha föl lehet fedezni, nem mindenkin. Ez, amit mondok, az soha nem mindenkire vonatkozik. Tehát, hogy a nyelvészetben, mint bármilyen nagy tömeget vizsgáló empirikus tudományban, amikor azt mondjuk, hogy ez a tendencia, az nyilvánvalóan soha nem az adott csoport minden egyes tagjára érvényes. Ezt csak azért mondom mindig el, mert nagyon gyakran szoktak olyan példákat mondani, de nekem is van olyan ismerősöm, aki persze. Tehát, hogy ezt értékeljük így. Na most én nagyon gyakran hallgatok podcasteket, nagyon szeretem őket, nagyon örülök, hogy elterjedt ez a kultúra Magyarországon, mert visszatér a rádiózásnak az az általam egyetlen kedvelhető válfaja, amikor érdemben, hosszan, alaposan meg lehet beszélni egy-egy kérdést, és aki nem akarja, az nem kapcsolja be azt a podcastet. És aminek én külön örülök, hogy úgy veszem észre, hogy itt semmilyen tudomány nincs a mögött, amit mondok, csak az én szubjektív benyomásom, hogy minthogyha az újságírásnak és a, hát most nyilván a klubrádiónak ez hízelgő, de hogy a rádiós műfajok, tehát amikor csak beszélni kell, nincs kép, nincs szöveg, akkor jobban oda kell figyelni arra, hogy mi az a tartalom, amit átadok a hallgatónak úgy, hogy megértse. Ez azzal is jár, hogy nyelvileg kidolgozottabbak sokszor ezek a műsorok, de mondom, ezt empirikusan kellene kutatni. Tehát a podcastek nyelvi igényessége, legalábbis amiket én hallgatok, az nagyon magas szintű. Én ennek nagyon örülök, és nyelvi igényességen itt most hangsúlyozottan nem azt értem, amiről eddig beszéltünk, hogy valaki úgy beszél, ahogy otthon a szülei beszéltek. Nem erről van szó. Az nagyon igény, hanem a tartalomról, a megformáltságról, arról, hogy figyele arra, hogy a hallgató mit tudhat és mit nem, ennek megfelelően alakítja el mondandóját, vagy össze-vissza csapong, vagy olyan dolgokra is hivatkozik, amit a hallgató vélhetően nem tudhat. Ilyen értelemben én úgy tapasztalom, vagy lehet, hogy csak ezeket hallgatom, nem tudom, úgy tapasztalom, hogy nagyon jó irányt vett ez a magyar podcast kultúra, legalábbis bizonyos szegmensei. Viszont van, amikor ezeken a podcasteken belül vannak olyan műsorok, amiknek a készítői, és nem fogok példát mondani, hogy mire gondolok, a készítői, minthogyha abból indulnának ki, hogy csak a 20 éves korosztályhoz akarnak szólni, és nekem meggyőződésem, hogy ez nem tudatos kiinduló pont, mert az rendben van. Ha ők azt a korosztályt akarják megszólítani, és az ő nyelvükön beszélnek, az rendben van. De hogyha mindenkihez akarnak beszélni, akkor az a fajta hát slang szavakkal teli, itt most az angol szavakról van elsősorban szó, és mielőtt még ezt is valaki félreértené, nincs semmi baj azzal, hogyha egy nyelvbe más nyelvekből bekerülnek szavak. A világ legtermészetesebb dolga. De azt is tudomásul kell ilyenkor venni, hogy ha valaki tudatosan úgy beszél, vagy legalábbis félig tudatosan úgy beszél, hogy mindenképpen azt csillogtassa, hogy ő mennyi angol szót tud a beszédébe építeni, és ez ettől ő mennyire modern, akkor sajnos a hallgató nem ezt a következtetést fogja levonni, hanem az ellenkezőjét. Tehát azok az emberek, akik nagyon jól beszélnek angolul, azok a nem kétnyelvűekkel folytatott beszélgetéseikben nincs rá szükségük, hogy folyamatosan jelezzék, hogy ők tudnak angolul. Mert ebben nagyon nagy mértékben ez is benne van. Nyilván az is benne van, hogy a fiatal generáció, a legfiatalabbakról van most szó, nagyon sok angol szót építenek úgy a nyelvükbe, hogy az már nem az angol felmutatása miatt érdekes, hanem mondjuk annak a felmutatása miatt, hogy ők nem boomerek, ők nem öregek, ők rettentően dinamikusak, és hogy mindenki hülye, aki ezeket nem érti. Tehát ezek valóban slangként működnek, és elkülönítik az ő társadalmi csoportjukat ebben az értelemben a többiektől. De ha egy podcast mindenkihez szól, és nem csak egy bizony ugyanehhez a csoporthoz, amelyiknek a nyelvét használják, akkor ez hiba. Ha ehhez a csoporthoz szól, akkor meg tökéletes, mert az ő nyelvükön beszél. És a másik, hogy ha én hallgatom ezt meg, akkor valószínűleg egész más következtetéseket vonok le ebből a nyelvhasználatból, mint hogyha egy 25 éves hallgatja meg ugyanezt. De ez így van, tehát ezt nem tudjuk elkerülni.
És feltehetően mondjuk azok a fiatal műsorvezetők, akik úgy döntenek, hogy nem csak a fiatal korosztályhoz szólnak, ellenben mégis ezt a bizonyos szlenget használják, azok nem feltétlenül azzal a szándékkal teszik ezt, hogy na most fejlesszük egy kicsit a boomerünket, hogy most megtanulják ezt.
Nem, nekem az a tapasztalatom, hogy nem is nagyon tudják, hogy ők ezt a nyelvet használják, és hogy mások viszont nem feltétlenül ezt a nyelvet használják, bár az is hozzátartozik a nyelvtanulásunkhoz, ez nagyon fontos, hogy nem csak azt tanuljuk meg, hogy milyen nyelvtani szabályok szerint tudunk létrehozni mondatokat és összekapcsolni szavakat egymással, nem csak a szavak jelentéséről van egy képünk, ami szintén ugye a nyelvhasználat alapján kialakul a fejünkben, hanem bizony arról is van képünk, hogy kik szokták ezt egymással használni, milyen körülmények között. Ez az, amit úgy mondtam, hogy milyen stílus változatot beszél. Itt nem az irodalmi stilisztikáról van szó, hanem inkább arról, hogy a kontextushoz mennyire illeszkedik, és az ő beszédszándékaihoz mennyire illeszkedik az a nyelvhasználat, amit éppen használ. Na most, hogyha ebből valaki csak egyet tud, csak a sajátját ismeri, amit a korosztályával beszél, akkor nem, most meg lehet mondani, hogy ez hátrányokat fog neki okozni az életében, mert nem mindenki fogja úgy érezni, hogy elbújok szégyenembe, mert én nem ismerem a legújabb slang szavakat. Hanem ennek mondjuk az ellenkezője lesz egy munkahelyi felvételén elbeszélgetésen.
Ha mondjuk nem a vizsgaszituációban, hanem abban a bizonyos állásinterjún kezdi a slangben.
Így van. Ott elég egy olyan slang szó, ami mondjuk a főnöknek nem tetszik, és a főnök se fogja tudni, hogy miért, de mondjuk azt mondja, hogy nyegle, nem fog tudni dolgozni, nem lesz szorgalmas. Ezek az ítéletek nagyon sokszor alaptalanok, de vannak. Tehát ezzel foglalkozunk mi, hogy ezek a társas jelentések, ezek hogyan alakulnak ki, és hát ezek nem azonosak a nyelvközösség számára, tehát egy tájonként, de leginkább korosztályonként, vagy társadalmi kontextusként, iskolázottságtól függően, ezek ugyanaz a nyelvi forma teljesen más társas jelentéssel rendelkezhet. Ha ezekről nem tudunk, akkor bizony bajba kerülhetünk.
De hogyha ennél a példánál maradunk az állásinterjúban, megpróbálok szabadosan fogalmazni, és akkor nem bedobni a legújabb.
Nyugodtan lehet.
Tulajdonképpen eddig még nem aggódtam egyetlen kérdésem miatt, se egyetlen interjúban.
Én elmondom, hogy miről van szó, de nem mondom azt, hogy aki így beszél, az mostanáig erről beszéltem, hogy nem biztos, hogy én nekem jó a percepcióm, de van egy percepcióm, és mindenkinek tudnia kell arról, hogy a többi ember lehet, hogy teljesen másképp értelmezi azt, amit ő szeretne önmagáról közölni.
Most akkor Baladai Humály fedi a továbbiakban, hogy mi ez a percepció, de az állásinterjús példára visszatérünk, ahol mondjuk ez a bizonyos leendő főnök enged meg magának egy olyan nyelvhasználatot, amiben talán szándékosan beletesz egy-két szleng kifejezést azért, hogy mondjuk oldja a hangulatot, vagy azért, hogy jelezze, hogy mi egyébként milyen fiatalos és közvetlen és jófej cég vagyunk, vagy esetleg egyfajta, hát mondjuk tesztként, bár ez a legrosszabb verzió, mert hogy ha ugye, amiről ön is beszélt egy picit korábban, hogy hát azért az adott helyzethez igazítjuk mi is a beszédmódunkat. Ebben az esetben, aki éppen pályázik arra az állásra, az talán végig sem gondolja, de az lesz az érzése, hogy hát hogyha én is ezt a közvetlen és szlengteli szöveget fogom tolni, akkor majd ő jó fejnek fog engem találni. És lehet, hogy az illető meg egész egyszerűen tesztelni akarta, mert neki meg van egy ilyen csendőrpertú jellegű hozzáállása a munkaadó-munkavállaló dologhoz, ami ez a legrosszabb verzió nyilván.
Persze.
Csak hogy talán ezek itt mind olyan dolgok, amit ott az, aki éppen az állást szeretné megszerezni, azt nem gondolja végig, csak az ösztönei szerint fog reagálni.
Én azt remélem, hogy ez ennyire gonosz állásinterjú készítő nincsen, és ehhez hála Istennek olyan fokú nyelvi tudatosság kellene, amiről, mint mondtam, azért a nyelvészeknek is csak egy része rendelkezik ezzel a fajta nyelvi tudatossággal. Ha tesztelni akarnak valakit, akkor azt inkább tartalmi kérdésekkel szokták, és nem ilyen, tehát tényleg ehhez profi társas nyelvésznek kell lenni a főnöknek, hogy valaki ezzel tesztelje a szegény leendő beosztottat. Az, amit mondott, az viszont nagyon fontos. Tehát, hogy oldani a hangulatot azzal, hogy én is megpróbálok közelíteni a másik nyelvhasználatához. Úgyhogy nagyon fontos dologhoz értünk el, amit egyébként szintén sokszor vizsgálunk, és sokszor tapasztalunk is értelmszerűen, hogy ha szimpatikus a másik ember, akivel beszélünk, vagy lehet, hogy nem szimpatikus, de érdekünkben áll, hogy jó véleménnyel legyen rólunk, akkor közelítjük a nyelvhasználatunkat az övéhez öntudatlanul. És hogyha meg az ellenkezője van, akkor meg távolítjuk a nyelvhasználatunkat. Tehát, hogyha valaki nem szereti, van ilyen is a vizsgálati anyagban, ha valaki nagyon nem szereti azt a területet, ahol ő született, mert rossz emlékei fűződnek a városhoz, nem szeretett ott. Most hagyd ne mondjam, ez mindenki el tudja képzelni, hogy van ilyen, aki el akar szakadni attól a területtől. Annak a beszédében, hogyha megtanulta mondjuk a standardet, akkor gyakorlatilag nem hallható az, hogy ő honnan származik. És nem tudatosan építette le magában azt a fajta nyelvhasználatot, amit valószínűleg gyerekkorában megtanult, mert egyszer megkérdeztem egy ilyen adatközlőt, hogy neki volt-e valamilyen tudatos törekvése ezeknek a nyelvi elemeknek a eltüntetésére a beszédéből, és azt mondta, hogy nem volt. Másrészt megkérdeztem, hogy és a szülei beszédében jelen voltak-e azok a formák, amik arra a területre. Azt mondta, hogy igen. Most ugye nyilván otthon tanul az ember beszélni, tehát nagy valószínűséggel ő gyerekkorában ejtette azokat a jellegzetességeket. Kérdeztem, hogy volt-e esetleg negatív tapasztalata, de nem volt, mert mire ő oda került volna, hogy más területre, az ország más részére kerül, addigra már levetkőzte ezt, és azért, mert nagyon nem szeret kapcsolódni ahhoz a területhez, kötődni ahhoz a területhez, ahol ő élt. Tehát ilyen is van. Meg lehet tanulni más nyelvhasználatot, amikor azt szoktuk mondani, hogy de ezt nem szabad erőltetni, az meg azért van, mert egyrészt óriási kognitív energiabefektetés az, hogy ne úgy beszéljek, ahogy az nekem természetes. És a természetesen most nem a szleng használatot, hanem elsősorban mondjuk abban az értelemben anyanyelvi, hogy szó szerint, tehát amit a kis közösségemben tanultam, hogy ne azt, de ez egyébként nem csak a kiejtésre vonatkozik, most ilyenkor szoktam megbotránkoztatni a hallgatókat, hogy ha valaki a suksökölést tanulja otthon, az pontosan ugyanolyan nyelvi értékű, mint a nem suksökölő változat, és nem lehet rá azt mondani, hogy buta az illető, vagy bármilyen, nem tudom, én nem tanultam meg, vagy nem akartam, régebben voltak ilyen nézetek, hogy nem akarja megtanulni a normális idézőjelben ilyen használatot. Ez egy nagyon mélyen, pontosan a szabályalkotás miatt, ő azt a szabályt állítja elő az agyában, amivel azt a nyelv, amiben abban a kontextusban azt szokták használni. De volt már olyan interjú alanyom, adatközlőm, aki azt mondta, hogy ő arra figyel, ez egyébként tragikus, ha belegondolunk, hogy ő arra figyel, hogy olyan mondatokat mondjon, őző nyelvterületről származik, hogy olyan mondatokat mondjon, amiben nincsen e. Hát ugye a magyarban ez viszonylag nehéz.
Igen.
Tehát és hogy gondoljuk el, hogy az micsoda energiabefektetés, ahelyett, hogy arra figyelne, hogy mit mond. Tehát egyrészt. Másrészt, aki viszont nem úgy kötődik a saját egykori nyelvhasználatához, és a saját egykori családjához, ahhoz a területhez, ahol született, ahhoz a közösséghez, ott viszont borzasztó keményen belegyalogolok az ő identitásába, hogyha meg akarom változtatni. Tehát ezek mérgező kijelentések. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ha te ezt így mondod, milyen bunkó vagy, és kinevetem, akkor azt mondom, hogy a te anyád bunkó. Ezt anyázásnak szoktuk egymás közt a nyelvészetben. És miközben a nyelvész pontosan tudja, hogy itt nem arról van szó, hogy ezt olyan nagyon könnyű lenne megtanulni, annál is inkább, mert hogyha olyan szituációba kerülünk, amikor nincs energiánk, érzelmileg nagyon fölzaklatottá, vagy rettenetesen fáradtak vagyunk, vagy általában, hogyha valamilyen érzelmi hatás ér, ez pozitív is és negatív is lehet, akkor azt kérem a hallgatóktól, hogy próbálják meg megfigyelni saját beszédüket, akkor jönnek elő azok a nagyon alap nyelvhasználati formák, amiket lehet, hogy ők felülírtak újabbakkal, de ilyen veszélyhelyzetben, vagy nagyon nagy érzelmi sokhatás esetén bizony az eredeti alakok jönnek elő, mert akkor nincs energiánk másra. Úgyhogy fölül lehet ezeket írni, lehet arra figyelni, hogy ne úgy beszéljünk, csak még egyszer, az, hogy milyen stílusváltozatot használunk, mennyire figyelünk a beszédünkre, mennyire próbálunk alkalmazkodni a másiknak a beszédéhez, egyáltalán hány ilyen stílusváltozattal tudunk játszani, ami lehet a nagyon személyestől, nagyon informálistól, az egészen formálisig, ez egy nagyon széles skála. Ha itt sokat tudunk, sokfelé tudunk mozogni, nyilván az a legjobb, és ez úgy tud megvalósulni, hogy sokat olvasunk, és sokat beszélgetünk, nem csak azzal a legszűkebb közösséggel, amelyiknek a tagjai vagyunk, mert hiszen csak akkor tudjuk ezeket a nyelvváltozatokat megtanulni, akkor leszünk a legsikeresebb kommunikátorok az életben, ami viszont hát elég fontos. A kiejtésnek viszont a magyar kultúrában még sokszor a tájnyelvi kiejtést, nyelvjárási kiejtést, vagy az ilyen megbélyegzett alakokat, azt nagyon sokszor az értelmi képességekhez, vagy akár az attitűdökhöz kötik, hogy nem is akar normálisan beszélni, de most arról viszont tudjunk, hogy ez nem így van. Tehát azt viszont nagyon nehéz fölülírni, nagyon nagy energiabefektetés, és nyelvészetileg a világon semmilyen értelme nincs, hiszen az ugyanolyan jó, mint a standard nyelvi alak.
Meg lehet határozni azt az időpontot az ember fejlődésében, amikor ez az önreflexió kialakul, vagy bármikor, amikor ő már egy másik közösségbe kerül. Tehát, hogy mondjuk ő jön egy nagyon beszédes családból, vagy egy nagyon hallgatag családból. Nagyon tanult, nagyon nem tanult. Tehát ezeket ő szívja magába, de már az első perctől kezdve, és tulajdonképpen, amikor az első olyan közösségbe bekerül, ez még nem, gondolom, az óvoda esetében még nem számít, vagy nem tudom, általános iskolában mindenféleképpen, hogy szembesül azzal, hogy van, aki máshogy beszél, és ezáltal fogja észrevenni, hogy ő maga is egy valamilyen módon beszél, és ez lehet többféle. Tehát ez nem egy közös életkori sajátosság, hanem a környezettől függ, hogy az mikor változik meg.
Annyira nem életkori sajátosság, hogy nem is mindenkinél alakul ki egyáltalán életében soha. Tehát, hogy Ugye vannak olyanok, akik szerencsések ilyen értelemben, akik a saját nyelvhasználatukat tartják etalonnak és tökéletesnek, és aki attól eltér, az a, nem mondom, hogy hülye, de ő így van, aki így gondolja. Tehát, hogy nem azzal van probléma, hogy ő beszél, hanem azzal, ahogy mások beszélnek. Ez abban az értelemben szerencsés, hogy valószínűleg neki nem voltak olyan rossz élményei, rossz tapasztalatai. Ebből nagyon kevés van. Leginkább csak a standard beszélők, de persze, ezt hogy tegyem hozzá, hogy ezt az elegáns, iskolában megkövetelt, legmagasabb társadalmi presztízsű nyelvváltozatot, amit nyelvészek standard nyelvváltozatnak hívnak, ezt sem használhatjuk ám mindig, mert hogyha mondjuk ezt egy intim beszélgetésben, és most az intim az nem csak romantikus kapcsolatra vonatkozik, hanem bármire, amikor közeliséget akarunk egymáshoz kifejezni, egymáshoz való közeliséget akarunk kifejezni, akkor bizony ez gátja lehet annak, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mi kedveljük a másikat, vagy hogy úgy ítéljük meg, hogy közel állunk egymáshoz. Természetesen a standard változaton belül is vannak informális és formális változatok, tehát én azért többé-kevésbé standard nyelvet használok, de hogyha nagyon akarom, akkor azért ki tudom azt fejezni, akár milyen kontextusban, hogy most közelebb állok valakihez, vagy úgy ítélem meg, hogy nyugodtan beszélhetek, nem úgy, mint most a rádióhallgatókkal, hanem nyilvánvalóan a családban, a barátokkal nem így beszél az ember, de ez nem a kiejtésemre és nem a nyelvtanomra vonatkozik, hanem elsősorban a szóhasználatra, vagy arra, hogy mennyire kidolgozott mondatokat mondok. Ha bárki ilyen kidolgozott mondatokban val szerelmet másnak, vagy hát akkor az megnézheti magát. Tehát, mert hogy nem alkalmas erre, hát mindenki megőrülne attól, hogyha valaki szépen kidolgozottan valamiféle udvarlást próbálna megcselekedni, mert annak nem az a nyelvhasználati módja, de ugyanezt el lehet mondani például úgy hívjuk ezeket, hogy intim nyelvhasználati tartományok, tehát az állatokkal való beszéd, az ima, a belső gondolkodás nagyon sokszor, ott nem ilyen mondatokban, remélhetőleg az állatainkkal se így beszélünk, hanem sokkal kedvesebben annál, mint ahogy én most. Ugye ezt kedvességnek értelmezi a másik, de hát ahogy mondtam, a gyerekünkkel, a családunkkal, a szüleinkkel, hát hogyha így beszélnénk, mint ahogy a rádióban egyébként elvárható, hogy beszéljen az ember, akkor az azt jelezné nekik, hogy mi távolságot akarunk tőlük tartani. De ugyanezt egyébként, mondjuk, ha már a nyelvjárásokról beszéltünk, hogyha azért mondom ezt a példát, mert innen sok adatunk van, hogyha egy hódmezővásárhelyen született és őzve beszélő gyerek elkerül akár Szegedre, ahol elvileg nyugodtan őzhetne tovább, de Szegeden sokkal inkább szégyellik az őzést, mint vásárhelyen, ahol meg inkább büszkék rá, pedig hát 20-25 kilométer van a két város közt, akkor tehát ez a közösség véleményétől függ, a közösség attitűdjeitől függ, hogy ugyanarra a nyelvi jelenségre ők, nyelvváltozatra ők büszkék, vagy inkább szégyellik. És nyilván Szegeden ez összetettebb, sok helyről származnak, ugye a szegediek az egyetem miatt is itáltatnak, le lehet írni nyelvészetileg, hogy miért alakult így. Ettől függetlenül tény az, hogyha egy vásárhelyi gyerek hazamegy az egyetemről, és véletlenül nem őzve szól a szüleihez vagy a nagyszüleihez, akkor bizony helyreigazítják, hogy velük így ne beszéljen, mert azzal azt fejezi ki, hogy megtagadja a saját családját. Ők így érzékelik, és akkor szokták ezt az adatközlő interjúalanyok szokták mondani, hogy általában azt mondják, hogy nem ekegj. De egyébként van ennél erőteljesebb megfogalmazása is, mondjuk a nagypapa részéről ennek. Tehát, hogy ilyenkor úgy érzékeli az adott közösség, hogy őket tagadta meg. Úgyhogy ez nem csak a stílusváltozatokra vonatkozik, meg az informális-formális beszédre, hanem akár a különböző, mondjuk földrajzi kötődésű nyelvvel, tehát a nyelvjárásokra is.
Sokan például interjúban hírességekkel szokták mondani, hogyha mondjuk Szlovákia magyar lakta területéről származik, akkor is van egy jellegzetes beszédstílusa, vagy bármilyen mondjuk az előbb említett tájnyelvek, tehát tájszólásoknak a valamelyikével rendelkezik. A legtöbbször ezt hallom, hogy amint, mit tudom én, átlépem a város határt, mert hazaértem, onnantól kezdve elkezdek őzni, hogy ösztönösen. És hogy vajon itt tényleg erről van szó, vagy lehet, hogy első alkalommal, amikor hazament az iskolából, megvolt ez a nem őzök és megkap a fejmosást.
Az is lehet, de az is lehet, hogy egyszerűen az a kontextus hozza elő. Tehát azokat a nyelvi emlékképeink is vannak, és ugye biztos, hogy sokan voltak már úgy, ez teljesen általános jelenség, hogyha mondjuk egy idegen nyelvet elég jól beszél valaki, és aztán nem beszél hosszú ideig, nem használja. Legfeljebb olvas, vagy legfeljebb hallgatja, de passzívan használja, csak aktívan, nem? Akkor ha azt kérik tőle, hogy fordítson le egy szöveget, akkor az bizony döcög, nehézkes, nem jutnak eszébe a dolgok, szenved vele. És hogyha arra a nyelvterületre megérkezik, akkor egész egyszerűen elkezd ugyanolyan folyékonyan beszélni, mint korábban beszélt. Ilyenkor ezek nem tudatosan, de hát az agyunk hozzá kapcsolja a kontextushoz, a körülményekhez, az emberekhez azokat a rétegeket, vagy azokat az egységeket, amik ezekben a helyzetekben adekváltak. Tehát, hogyha egyszerűen hazaérkezik valaki, vagy ugye meg van olyan, amikor még nem is kell odaérni a városba, csak elindul az irányba, ilyen is van, akkor és azt persze így szokták fogalmazni, hogy amint átlépem a város vagy a falu határát, de most ez mi szempontunkból mindegy, akkor is előfordul ez egyébként, hogyha mondjuk a barátaival vagy a szüleivel beszél, akik onnan származnak és ott is maradtak, sőt olyanokkal is, akik mondjuk onnan származnak és ugyanott élnek, tehát mondjuk megint visszatérve, mert Szegeden sok ilyen van, vagy vajdaságiak, és akkor egymással nyilván úgy beszélnek, ahogy otthon beszélnének, vagy hódmezővásárhelyiek, és egymással Szegeden is úgy beszélnek, ahogy beszélnének, mindaddig, amíg egy olyan ember nem érkezik a társaságba, aki nem odavaló. És aki nem a társaságban, hanem aki nem vásárhelyi, mert akkor automatikusan, ezek nem tudatos váltások, akkor automatikusan átváltanak arra a beszédre, ami a másoknak szóló beszéd, tehát nem a szűk közösségnek szóló beszéd, hanem a másoknak szóló beszéd. De egyébként ezt egy kisgyerek nagyon ösztönösen tanulja meg, tehát hogyha a szülei segítenek neki ebben. Én mostanában ebben gondot látok, tehát azt látjuk, hogy nem nagyon tudnak magázódni a gyerekek, most már nem csak akkor, amikor iskolába mennek, hanem már lassan akkor sem, amikor egyetemre jönnek. Tehát azt kérik tőlük csak, amit már amúgy is tudnak. Tehát a gyerek tegeződik először, mert ez a könnyebb forma, a szüleivel is tegeződik most már, ugye, mostani kultúrában jó régen, több évtized óta. Tehát azt tanul, a tegező formákat tanulja meg először. De hogyha nem követelik meg, hogy az óvónénét jó-jó, hát még kis csoportba tegezheted, de szép lassan szokjuk azt meg, hogy kell egyébként a felnőttekkel beszélni, akkor nem fogja megtanulni, akkor majd azt mondják, hogy jó, majd általános iskolában megtanulja. De hát ott is azt mondják, hogy jaj, szegény, hát most ne kelljen már ezzel nyúzni őt, hát hiszen tegező, akkor folytassuk, és akkor elérkezünk oda, hogy ez eltűnik. Vannak olyan nyelvek, ahol nincs tegező és magázó formula, de olyan nyelv nincs, ahol ne lenne megkülönböztetve a formális és az informális beszéd. Tehát a tegezés magázás eltűnésében nem az a baj, hogy egy nyelvi forma kivész, hanem az, hogy az ahhoz társított különböző stílusváltozatok is eltűnnek. Tehát például szerintem sokan vagyunk most ezek ilyen közvetlen példák, hogy az IKEA az tegeződve kezdte azért, mert a svédben eltűnt lényegében a magázó forma, ami az ige ragokat illeti, vagy a tól, tehát ezeket az ige alakokat illeti. de az nem azt jelenti, hogy eltűnt az udvarias és a nem udvarias forma, és hogy ha magyarba ezt átültetjük, akkor nem ugyanaz, mert a magyarban lehet ugyan tegezve udvariasnak lenni, de a magyarban van a távolságtartásnak, vagy a, hogyha nem közeli ismerős, akkor annak van egy megszokott jelzés, ez a magázódás. Amikor az IKEA megjelent Magyarországon, akkor természetesen a tegeződés az az ő identitását, és az ő svédségét is kifejezte. De hogyha most azoktól a cégektől, amik magyar cégek, most zömmel felnőtt, hiszen ilyen-olyan tévé, ez az amaz számlát fizetünk nekik, hát attól elvárom, hogy ne tegezzen, mert miért tegez? Tehát, hogyha, tehát akár egy ilyen online oldalon, tehát ez azt akarja kifejezni, hogy 30 év fölöttiek nem használnak online digitális eszközöket, vagy, tehát zavaró. Mindig jobb, ha egy kicsit fölé lövünk az udvariasságban, mint ha alá, biztonságosabb.
Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld.
Az előzőekben Sándor Klára nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára kitért erre a bizonyos, adott közegben nem megfelelő beszédstílusra, amely, ahogy ki is emelte, semmiképpen nem a tájnyelvi sajátosságokat jelenti, sokkal inkább a rossz hangsúlyozást, mondatszerkesztést és persze egyes szavak használatát. Ezeken érdemes változtatni, ha abból indulunk ki, hogy a beszédmódunk alapján ítél meg a környezetünk. Ahogy szintén hallhattuk az interjúban, ez azért nem olyan könnyű, és egy folyamatos kontrollt igényel. Bizonyos esetekben az illető nagy igyekezetében két világ között találhatja magát. Az egyikbe talán sosem fog tartozni, a másikba meg már nem tartozik.
Második megálló.
Így járt például egy virágárus lány, akinek a nem megfelelő nyelvhasználata elérhetetlenné tette a hőn áhított életpályamodellt, hogy boltos kisasszony legyen. Mert ahhoz kell ám csak a jó kiejtés. Hogy a klasszikusból idézzek. Az említett lánya történet szerint nem ismerte, így nem is alkalmazta a Victoria-kori standard angol dialektust, használta hát a sajátját, amely érthető, de az etiketre épülő társasági életben fületsértő volt. Csupán néhány utca, mégis egy egész világ választotta el Elizát azoktól az úri népektől, akikkel akkor kommunikált, ha a portékáját kínálta nekik. Jellemzően a saját társadalmi osztályával érintkezett, ahol persze fel sem tűnt, hogy nem úgy ejti a szavakat, ahogy egy Harry Higginshez hasonló úriember megszokta a maga köreiben. A fonetika tanár azonban nem megbotránkozott, sokkal inkább érdeklődéssel jegyzetelte a lány fura beszédét, hamar megszületett a döntés, hogy úri lányt farag belőle. És hogy Higgins bizonyítsa, milyen tehetséges tanár, no meg, hogy a játék még élvezetesebb, a virágárusra nézve pedig még megalázóbb legyen, még ha ez utóbbi várható eredmény nem szerepelt a szándékai között, Pickering ezredessel fogadást kötött. Fél év alatt társaságkész hercegnővé változtatja Eliza Doolittle-t. Ebből szerinte már kiderült, hogy George Bernard Shaw népszerű színpadi művéről, a Pigmalionról van szó, amelynek történetét ma már talán többen ismerik, annak musical feldolgozásából, a My Fair Lady-ből. Valamelyest még benne van a köztudatban a Leslie Howard főszereplésével 1938-ban készült filmváltozat, amely megtartotta az eredeti prózai formát. Nem mellesleg a magyar származású Howard volt a társrendező is, és mivel Shaw a forgatókönyv létrejöttében aktívan részt vett, ő is osztozott kollégáival a közösen kapott Oscar-díjon. A korábban említett Pigmalion effektus tehát G.B. Shaw művének alapgondolata nyomán kapta elnevezését a színműről. Miközben a Pigmalion kifejezés is egy korábbi történetre, Ovidius Átváltozások című alkotására és annak főszereplőjére, Pigmalionra, a saját művébe beleszerető szobrászra utal. George Bernard Shaw 1912-ben írta a kora álszentségével némileg kritikus színdarabot, melyet két évvel később Sir Herbert Tree mutatott be nagy sikerrel. Tree maga játszotta Henry Higgins-t. Az már csak egy fun fact, hogy az említett 1938-as azonos című filmváltozatban Tree unokája David Tree kapta Freddie Ainsworth Hill szerepét. Azt a karaktert, akit a My Fair Lady-ben kedvesen jelentéktelenné formáltak, pedig az eredeti műből, pontosabban a szerző által írt függelékből kiderül, hogy Eliza végül őt választja, és nem Higgins-t, mondván a professzor elviselhetetlenül isteni. Mivel az irodalmi Nobel-díjjal is kitüntetett Shaw-t foglalkoztatta az angol írás következetlensége, vagyonának egy részét felajánlotta végrendeletében egy olyan alapszámára, amely egy új fonémikus ABC-t készített volna. Mindez meghiúsult, hiszen az író utolsó napjaira nem maradt túl sok pénze. Azonban amikor az 1964-es My Fair Lady hatalmas siker lett, szerzői jogdíjakból jelentős vagyonná kezdett duzzadni az öröksége. Ezek után már megérte a rokonoknak perre vinni az öröklési ügyet. Az osztozkodás után az ABC támogatására csak egy kis összeg maradt, de legalább elkészült a Shaw-i ABC nevet viselő munka. A jövő héten folytatjuk a beszélgetést Sándor Klára nyelvésszel, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárával. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.